11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Stagnálást 17 ellátási területen tapasztaltak, míg emelkedést mértek Budapest agglomerációs településein és Szegeden. Csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Debrecenben és Kecskeméten. Az örökítőanyag koncentrációja többek között Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, míg a teljesség igénye nélkül Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várhatóan megáll a következő hetekben. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-ig lehet jelentkezni a 2026. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, az oktatási hivatal felvi.hu honlapján közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a képzések információi január végéig frissülnek, ezért javasolják, hogy az érdeklődők a jelentkezési határidő lejárta előtt folyamatosan tájékozódjanak. Közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozására lenne szükség Magyarországon, ami posztgraduális képzésben oktathatná azokat a szomszédos országból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat, akik ezt a tudást el akarják sajátítani, hangoztatta a belügyminiszter az Országos Onkológiai Intézetben. Pintér Sándor a Magyar Tüdőtranszplantációs Program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott eseményen kiemelte, irányításával azt szeretnék elérni, hogy legyenek olyan intézetek Magyarországon, amelyekben egy-egy speciális feladatot hajtanak végre. Ennek első lépése lenne Rényi Vámos Ferenc a Melkassebészeti Klinika igazgatójának irányításával egy közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozása. Jelezte, hogy ezt a lépésváltást akkor lehet megtenni az egészségügyben, ha az országban vannak világszínvonalú professzorok és olyan ellátottság, amely biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. A magyar kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával a sportesemények biztonságának garantálása érdekében, hogy lehetőleg egyetlen mérkőzés se essen áldozatul a biztonsági kihívásoknak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy a magyarok elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját. Arra figyelmeztetett, hogy a nagy sportesemények rendezésének egyik legfőbb kihívása a biztonság, valamint a gyűlölet és a szélsőséges ideológiák terjedése. A hétvégén Miami-ban találkoznak a béketárgyalások következő fordulójában amerikai és orosz tisztviselők, értesült a Politico. Az orosz delegációban várhatóan ott lesz Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap vezetője is. Az amerikai oldalt várhatóan Steve Witkoff, a Trump kormányzat külön megbízottja, és Donald Trump veje Jared Kushner képviseli. Már Fehér Oroszországban van és folyik a hadrendbe állítása az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakéta komplexumnak, jelentette be a Fehér Orosz elnök. Alekszandr Lukasenka erről az összfehér oroszországi népi gyűlésen beszélt. Úgy vélte, nagy a veszélye annak, hogy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult, párás, ködös időre van kilátás, nagyobb eséllyel délen és a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd. A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 6 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretetszolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Műsorunk első részében Kaskó Kamilla pszichológussal beszélgetünk. Szó lesz a téli depresszióról.
A téli depresszió egy szezonális affektív zavar, egy olyan hangulatzavar, amely általában ősszel vagy télen jelentkezik, amikor a nappalok rövidebbek és kevesebb természetes fény éri az embereket. Az állapotot részben a fényhiány okozza, amely befolyásolja a szerotonin és a melatonin szintet, amely két olyan hormon, ami az alvást és az energiaszintet, valamint a hangulatot szabályozza. Ezért érezhetjük egyébként magunkat fáradtabbnak, kedvetlenebbnek vagy motiválatlanabbnak a téli hónapokban.
Illetve a vásárlás pszichológiájáról is.
A vásárlási szokásaink nagyon sokat elárulnak rólunk, még ha nem is gondolnánk ezt, hiszen a döntéseinket nem csak racionális tényezők, hanem érzelmi és társas hatások is alakítják. Például egyesek számára a vásárlás a stresszkezelés vagy az önjutalmazás eszköze lehet, míg mások identitásukat fejezik ki azzal, hogy milyen termékeket választanak. Az ünnepi időszak különösen érdekes a vásárlás pszichológiájának szempontjából, mert ilyenkor a vásárlási szokásaink még inkább tükrözik a lelkiállapotunkat és társas kapcsolatainkat.
Ezt követően pedig Molnár Gergely méhészmesterrel beszélgetünk.
A repceméz az egy nagyon kellemes ízvilágú méz, nagyon gyorsan kristályosodik, akár egy hét alatt is kikristályosodik, és szoktam mondani, hogy ilyen fehér kristályos lesz a repceméz, de igazából ez nem csak fehér tud lenni, hanem ez ilyen tört fehér színtől, egészen kicsit sárgás tört fehér színtől terjed a repcejének a színskálája. Nagyon jó gyomorsav túltengésre például fogyasztani, hogyha valakinek magas a gyomorsav tartalma, akkor egy kevéske repcemézzel ízesítse akár a teát, vagy bármit is. A repce virágzás után jön a galagonya virág, illetve a galagonyáról azt kell tudni, hogy nagyon jó szívizom, szívérrendszerre nagyon jó fogyasztani ezt a galagonya mézet, és a galagonya növénynek a hatóanyagai koncentráltan vannak benne a mézbe. Egyébként minden más növényre is ez igaz.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kaskó Kamilla, pszichológust köszöntöm műsorunkban. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Beszélgetésünk elején a téli depresszióról szóljunk. Mit is értünk téli depresszió alatt?
A téli depresszió egy szezonális affektív zavar, egy olyan hangulatzavar, amely általában ősszel vagy télen jelentkezik, amikor a nappalok rövidebbek és kevesebb természetes fény éri az embereket. Az állapotot részben a fényhiány okozza, amely befolyásolja a szerotonin és a melatonin szintet, amely két olyan hormon, ami az alvást és az energiaszintet, valamint a hangulatot szabályozza. Ezért érezhetjük egyébként magunkat fáradtabbnak, kedvetlenebbnek vagy motiválatlanabbnak a téli hónapokban.
Ugye, ahogy hallhattuk, biokémiai folyamatok állnak a háttérben. Mit tehetünk mindez ellen?
Hogy mit tehetünk ellene? Amit ajánlani tudnék, az a rendszeres testmozgás, hiszen a fizikai aktivitás, különösen a szabadban végzett testmozgás segíthet növelni az energiaszintet, és a hangulatot is javíthatja. Egy rövid napos séta is kedvező hatással lehet ránk ilyenkor. Az egészséges életmód még az, amire nagyon kell figyelnünk, ügyelnünk ilyenkor, hiszen a kiegyensúlyozott étrend, elegendő alvás nagyon sokat tesz hozzá a hangulatunkhoz. Kulcsszerepet játszanak a mentális jólétben is. A kapcsolattartás még az, amit kiemelnék, hiszen fontos, hogy ne zárkózzunk el a társasági élettől ilyenkor, beszélgessünk barátainkkal, családtagjainkkal, mert a közösség támogató erre jelentősen csökkentheti a tüneteket, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak vagy súlyosbodnak, érdemes pszichológushoz fordulni.
Akkor egy picit vegyük is sorra ezeket a tüneteket, hogy amikor már valóban rányomja a bélyegét a folyamatos fáradtság, rossz hangulat, rossz közérzet, hogy mik azok a tünetek, amit ha észrevesz az ember akár magán, akár környezetében, akkor jó, hogyha odafigyel rá, és azt jelzi is esetleg.
A téli depresszió tünetei közé tartozik többek között a tartós levertség vagy rossz kedv, amely ilyenkor több héten keresztül is fennállhat. A fáradtság és alacsony energiaszint, amely megjelenik és fennáll még elegendő alvás mellett is, erre fontos nagyon figyelnünk. Az érdeklődés elvesztése olyan tevékenységek iránt, amelyek korábban örömet okoztak nekünk, fokozott alvásigény vagy nehezebb ébredés reggelente. Ilyen lehet még a túlevés, vagy az, hogy a társas kapcsolatokat kerüljük, fokozott visszahúzódás, ilyesmikre érdemes figyelni.
Miben másabb a téli depresszió, hogy lehet elkülöníteni a depressziótól?
A téli depresszió és a depresszió a valódi depresszió között az a legnagyobb különbség, hogy a téli depresszió az egy szezonális zavar. Szóval ezt nagyrészt a szerotonin és melatonin szintje befolyásolja, ami a fényigényhez és a kevés fényhez köthető. Tehát ezt a kettőt összehasonlítani valójában egészen nehéz, mert bár mind a kettő hangulatzavar, más dolgok befolyásolják.
És ahogy a nevében is benne van ez a néhány hét alatt, itt az őszi-téli hónapok után, akár ezek maguktól is alakulnak?
Igen, igen, abszolút.
Említette itt a fokozott alvásigényt, a reggeli fáradtságérzetet, még hogyha erről egy picit részletesebben szólna, akár életkorra is lebontva, hogy a megszokott alvásigényhez képest mit jelenthet ez a különös igénybevétel ebben az időszakban?
Egyrészt azt is jelenteti, hogy sokkal nehezebben kell fel az adott illető délelőtt reggel, másrészt pedig az, hogy napközben is, délelőtt is, és délután is nagyon fáradt, és ez a hangulatra is rányomja a bélyegét. Ez valójában életkortól független ilyenkor. Szóval ugyanúgy fiatalok, ugyanúgy kamaszok és felnőttek és idősek is érintettek lehetnek benne hasonló szinten.
És ugye az is elhangzott, hogy ez a teljesítő képességre is hatással van, illetve talán a stressz helyzeteknek a kezelésében is szerepet játszik.
Igen, igen, ebben egyetértek, hogy egyrészt az, hogy talán kevésbé türelmes ilyenkor az ember, mind magával szemben, mind társaival szemben. Szóval abszolút rányomja a bélyegét a kedvünkre, arra, hogy mennyire vagyunk az emberekkel türelmesek. Nyilván ez, hogy tudunk-e aludni, vagy hogy az alvás minősége milyen. Lehet, hogy alszunk eleget, viszont minőségben nem ott van, ahol kellene lennie.
A panaszok súlyosságától függően mikor érdemes szakemberhez fordulni?
Én azt mondanám erre, hogy amikor a környezet és az adott személy is úgy gondolja, hogy ezt már nem tudja megoldani egyedül, vagy nem tartható ez az állapot, valamint, hogy az élete több területén is befolyásolja. Családi életben, kapcsolatok terén, és a munka terén is, vagy tanulmányok terén is befolyásolja azt, hogy ő nem érzi magát jól, nem tud aludni, elveszette az érdeklődését hobbiai, munkája iránt, elkezdődött ez a fokozott visszahúzódás, amit említettem, esetleg egy túlevés megjelent. Szóval, amikor már érzi azt, hogy ez nem okés, és ez nem az, amit én megszoktam magamtól. Vagy a környezete jelzi ezt számára, esetleg a munkahelyen kap olyan visszajelzést, tanulmányi eredményei visszaesnek. Ilyenkor szerintem érdemes elgondolkodni rajta, hogy szakemberhez forduljunk.
Ahogy ön is említette, a tanulást is befolyásolhatja ugye a téli lehangoltság. Azok az évfolyamok, akik felvételi vizsgára készülnek, ugye itt a január folyamán, természetesen ebben az időszakban is tanulnak. Ezzel kapcsolatban mik lennének azok a tanácsai, vagy mik azok a meglátásai, amelyeket a gyermekek, fiatalok, családok szívére helyezne? És természetesen ugye itt az adventi időszakban, a karácsonyra készülésben az ünnepre is hangoljuk a szívünket, hogy készülhetünk az ünnepre úgy, hogy valóban a lelkünket is felkészítsük.
Ez egy igazán lényeges téma, hiszen az ünnepi időszakban a mindennapi rohanás és stressz könnyen elronthatja az ünnep lényegét, és el is nyomhatja azt. A karácsony és az ünnepi időszak lényege az lenne, hogy megpihenjünk, kapcsolatot teremtsünk önmagunkkal és a szeretteinkkel. A kulcs a tudatos, apró, személyre szabott szokások bevezetése lehet és a lassítás. A fiatalok számára az ünnepi időszak gyakran egybeesik a tanulás csúcsidőszakával, legyen ez szó középiskolai felvételiről, vagy egyetemi időszakról, vizsgai időszakról. Ez a kettősség, a teljesítménykényszer és az ünnepi várakozás könnyen stresszhez vezethet. Fontos tehát bizonyos keretek kijelölése, például a tanulás mellé kis szünetek és örömteli pillanatokat is iktassunk be, mint egy rövid séta, ünnepi zene hallgatása, vagy akár közös sütés a családdal. Ez mind-mind segíti az ünnepi hangolódást és lehetőséget ad egy kis pihenésre. Egyébként minden korosztálynak megvan szerintem a nehézsége és az a kettősége itt, szóval a fiatal felnőttek, a szülők és az idősebb generációk számára is fontos megtalálni az egyensúlyt.
És ahogy említette, természetesen pihenésre is szüksége van mindenkinek, és következik ugye a téli szünet, a családdal az ünnepeket együtt megélni, és megtalálni azokat a lehetőségeket ugye a mindennapokban is, hogy együtt legyen, és feltöltődjön sok emlékkel, élménnyel a család, amit a későbbiekben tovább vihet.
Igen, igen. Így van.
Miért fontos ez pszichológiailag?
A téli szünet az év egyik legfontosabb időszaka lehet a testi-lelki feltöltődésre, hiszen a mindennapi rohanás közepette ritkán adódik alkalom arra, hogy igazán megálljunk, és önmagunkra, valamint a szeretteinkre figyeljünk. Így az időszak lehetőséget adhat a pihenésre, az energiák visszanyerésére és a kapcsolatok ápolására. A modern életvitel gyakran a túlhajszoltság érzéséhez vezethet, és a téli szünet remek alkalom arra, hogy egy kicsit lelassítsunk. A pihenés nem csak a fizikai, hanem a mentális egészségünk szempontjából is létfontosságú. A fizikai regeneráció, valamint a mentális feltöltődés miatt is fontos a tudatos feltöltődés ilyenkor. És hogyan éljük meg a tudatos feltöltődést? Szerintem lazítsunk, és legyünk jelen.
Említette Kamilla, hogy új szokásokat is célszerű, érdemes kialakítani, még talán az ünnepre való készülődésben, ennek megélésében is, ugye bizonyos szempontból, és ez abból is adódhat, hogy az ember, ha visszagondol, ugye így felnőttként gyermekkorára, nagyon sok mindenben történtek változások, ugye a világ mindennapi dolgaihoz való alkalmazkodás is befolyásolhatja, hogy új szokásokat alakít ki az ember, és szóljunk arról is, hogy azért a régi szokásokat is érdemes vagy szép továbbadni gyermekeinknek, hogy ezeknek a lelki megéléséről, ennek a jelentőségéről, ha megosztaná velünk gondolatait.
Az ünnepek valódi megélésének kulcsa az, hogy túllépjünk a külsőségeken is, figyelmünket azokra a dolgokra összpontosítsuk, amelyek valóban értéket képviselnek a kapcsolatokra, a hálaérzésére és az együtt töltött idő örömére. Ebben nagy szerepe lehet mind a régi hagyományoknak, mind az újonnan kialakított családi szokásoknak, melyek tovább gazdagíthatják az ünnepi élményeket. A hagyományok nem csak a múlt értékeit őrzik, hanem valójában összekötnek minket. Egy-egy közösen ápolt szokás, például karácsonyi vacsora, közös éneklés, vagy a templomba járás is ilyen egyébként biztonságérzetet adnak. Különösen a gyerekek számára. Ezek a rituálék egyfajta horgonyként működnek, amelyeket minden évben nagyon várunk, és amelyek segítenek bennünket az ünnepi hangulat megteremtésében. Azonban minden család különböző, ezért érdemes olyan új szokásokat is kialakítani, amelyek tükrözik a család dinamikáját és értékeit. Ilyen lehet például valamilyen új személyre vagy az adott családra szabott hagyomány kialakítása. Mondjuk, hogy mindenki ad egy kis kézzel készült apróságot a másiknak az ünnepi időszak alatt, de jelenthet ez közös filmnézést is karácsony másodnapján, valójában bármit, amit az adott család szívesen felvenne a saját hagyományai közé, és ez tényleg teljesen egyéni preferencia. Az ünnepek akkor lesznek igazán értékesek, ha nem csak le tudjuk őket, hanem olyan emlékeket teremtünk, amelyek a szeretetet és az összetartozást tükrözik, a régi szokások mélységet és gyökeret adnak, az új szokások pedig kisességet és személyiséget visznek az ünnepekbe.
És egy-egy íz, illat, az is egy életre elkísérheti az embert, és ugye itt is az említett minőségi időt együtt töltve egy sütés-főzés keretében a különböző generációknak, ennek is rendkívül pozitív hozadékai vannak.
Így van, így van. Egyes ízekhez, egyes illatokhoz különböző emlékeket társítunk, ez valahogy hozzá van a tudatalatinkhoz csatolva, és hogyha megérzi az ember a karácsonyi sütemény illatát, vagy egy adventi gyertya illatát, akkor már is hozza magával az emlékeket. És ugyanez van az ízekkel kapcsolatban is, egy halászlé, egy töltött káposzta, egy mézes kalács íze, mind-mind az emlékeket fogja előhívni a korábbi évekből, évtizedekből, ez lehet nosztalgikus jellegű is számunkra.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kaskó Kamilla pszichológussal. I have decided, I'm gonna live like a believer, turn my back on the deceiver, I'm gonna live what I believe, I have
Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Kaskó Kamilla pszichológussal beszélgetünk, témánk pedig a vásárlás pszichológiája a következő percekben. Kezdjük is innen, hogy miről árulkodnak a fogyasztási, vásárlási szokásaink, Kamilla? Ezt hogy lehetne összefoglalni?
A vásárlási szokásaink nagyon sokat elárulnak rólunk, még ha nem is gondolnánk ezt, hiszen a döntéseinket nem csak racionális tényezők, hanem érzelmi és társas hatások is alakítják. Például egyesek számára a vásárlás a stresszkezelés, vagy az önjutalmazás eszköze lehet még. Mások identitásukat fejezik ki azzal, hogy milyen termékeket választanak. Az ünnepi időszak különösen érdekes a vásárlás pszichológiájának szempontjából, mert ilyenkor a vásárlási szokásaink még inkább tükrözik a lelkiállapotunkat és társas kapcsolatainkat.
Bocsánat, itt kérhetnék egy konkrét példát? Ez nagyon érdekes, ez az egy mondat, amit most mondott Kamilla, hogyha egy konkrét példával ezt alátámasztaná, hogy ez miben mutatkozik meg?
Egyrészt abban, hogy sokaknak a vásárlás a stresszkezelés egy formája, és azzal, hogy valami olyasmit, amire nagyon vágyott, megvesz magának, ezzel egy pici felszabadulást érez, mert ő így küzd meg a nehézségekkel. Mondjuk jutalomként kezeli, de önkifejezési formákról is számot adhat, hiszen a vásárlási döntéseinket gyakran az identitásunk határozza meg. Például egy környezettudatos ember nagyobb eséllyel választ magának fenntartható terméket, míg valaki, aki anyagi státuszát szeretné kifejezni, az márkás drága ajándékokat vásárol. Ajándékok terén, karácsonykor pedig pontosan ugyanezt figyelhető meg. Tehát a vásárlási szokásaink sokat elmondanak rólunk, tükrözik az értékrendszerünket, érzelmi állapotainkat, szokásainkat és a társadalmi környezetünket is. Az, hogy mit, hogyan és miért vásárolunk, egyfajta pszichológiai lenyomat, amely rávilágít az aktuális élethelyzetünkre és prioritásainkra, tükrözik például az érzelmi és mentális állapotunkat, hiszen ha például valaki stresszes vagy szorong, hajlamos lehet impulzív vásárlásra, mert a vásárlás pillanatnyi örömet és kontrollérzetet is adhat. Ez az úgynevezett retail therapy, magyarul vásárlásterápia, nagyon gyakori jelenség, különösen így az ünnepek előtt, amikor az érzelmi nyomás nagyobb, de egyébként a mindennapokban is abszolút megfigyelhető az év minden hónapjában. A tudatosságról és önkontrollról is árulkodhatnak a fogyasztási és vásárlási szokásaink, különbözik, hogy ki mennyire tudatos, valamint mennyire tervezik meg azt, hogy mire és hogyan fog költeni a mindennapokban.
Mikor mondhatja el valaki magáról, hogy racionális vásárló?
A tudatos vásárlás az azt jelenti, hogy az egyén nem csak a saját igényeit, hanem a hosszú távú hatásokat is figyelembe veszi, mikor vásárol. Sokszor nehéznek érezhetjük, hiszen az akciók és a kedvezmények erős érzelmi hatást gyakorolhatnak ránk, és ez abból adódik, hogy az alkalom érzése izgalmat kelt, és sokszor olyan dolgokat is megveszünk, amelyekre valójában nincsen szükségünk. Ez a jelenség az úgynevezett veszteségkerüléshez kapcsolódik, hogy nem akarjuk egyszerűen kihagyni a lehetőséget. A karácsonyi akciók különösen vonzóak, mert az ünnepek közelettével a stressz és az időnyomás hatására nagyobb eséllyel vásárolunk impulzívan, de ez minden másik nagyobb ünnep esetén is így van. Ez a jelenség megfigyelhető egyébként az év szinte minden időszakában, kezdve az iskola kezdéstől, az újévi akcióktól, például edzőtermekben, mindenen keresztül. Ez nem csak itt az ünnepi időszakban, hanem az év gyakorlatilag bármelyik pontján megfigyelhető.
Mik még ezekben az időkben is azok a fontos pontok, amit érdemes szem előtt tartani, hogy azért ne halmozzunk fel mégis annyira sok mindent, amire igazából talán nincs is szükségünk?
Igen. Bennünk van az egyrészt, hogy nem szeretnénk kihagyni a lehetőséget, és amikor valaki másnak vásárolunk, akkor az a hajlam is felerősödhet bennünk, hogy sokan szeretnénk biztosra menni, és akár túl sok ajándékot is beszerzünk, hogy elkerüljük az esetleges csalódást, névnap, születésnap, évforduló, karácsony, bármikor, és fontos azt ilyenkor valahogy tudatosítani magunkban, hogy valóban van-e szükségünk ezekre a dolgokra, valamint, hogy ajándékozás terén mi az, aminek valójában örül az ember, és tudom, hogy klisé, de egy átgondolt, kézzel készített ajándék mindenkit jobban szerintem meghat, és jobban a szívéhez közel érzi, mint egy vásárolt ajándék, vagy egy drágább ajándék.
Milyen konkrét tippeket tudna adni a tudatos vásárláshoz?
Amit egyrészt tudnék ajánlani, az elsősorban a bevásárló lista készítése, és itt nem csak a listán van a hangsúly, hanem azon, hogy átgondoljuk, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nem. Próbáljunk meg az impulzív vásárlásoknak ellenállni, ezt tudom, hogy nehéz, de ott helyben is szükséges szerintem azt átgondolnunk, hogy az adott termék valójában szükséges-e, belefér-e a keretünkbe. A költségvetés vezetése is egy nagyon jó tipp lehet szerintem, valamint azt, hogy ha szeretnénk venni egy bizonyos dolgot, akkor nézzük meg különböző üzletekben, akár az interneten először ránézni, hogy milyen áron, milyen kiszerelésben van. Azt is nagyon fontos szerintem határok lefektetés fenntartása az, ami ebben az esetben is érvényesül szerintem, hogy saját magunk számára szabjunk valamit, vagy állítsunk fel valamit, amitől nekünk is rossz érzés lehet talán eltérni picit. Ez például megmutatkozhat olyan formában, hogy a vásárlási listától mondjuk x 1000 forinttal térhetünk el maximum, x termék számmal térhetünk el maximum, és ezzel valamilyen szinten korlátozzuk magunkat a saját magunk érdekében.
Elhangzott korábban az a szó, hogy pillanatnyi boldogsághoz vezethet egy terméknek a megszerzése. Érdemes ugye mindig hosszú távra gondolkodni, és a következményekkel is számolni. Hogyha a célokra, az értékrendre koncentrálunk, akkor talán könnyebb a tudatos vásárlás?
Véleményem szerint igen, megkönnyíti. A gyűjtögetési szokások sokszor mélyebb érzelmi gyökérből fakadnak, hiszen egyesek számára a tárgyakhoz való ragaszkodás, a múltbeli élmények vagy az identitás megőrzését szolgálhatja. Néha ártalmatlan, de ha túlzott mértéket ölt, akkor pszichológiai problémák, például kényszeres viselkedés jele is lehetnek.
Szakemberként hogy fogalmaznám meg, hol van ennek a határa, vagy mik azok a körülmények, amelyek már figyelemfelhívók lehetnek?
Szerintem a felhalmozás az, amit nagyon árulkodó. És gyűjtögetők esetén inkább a család és a barátok, az emberhez közel állók szokták jelezni a szakemberek számára, hogy nehézséggel állnak szemben. A gyűjtögetők általában nehezebben veszik észre ezt, de amennyiben ez elfajul, ott valóban kényszeres viselkedés fennállhat a háttérben, nem minden esetben természetesen, és ilyenkor, amit tehetünk, az a szakemberhez fordulás. Szerintem ez a legjobb megoldás.
Gyermekeinket hogyan nevelhetjük a tudatos vásárlásra? Nyilván a legfontosabb a személyes példamutatás, úgy gondolom.
Igen. Így van, a saját határaink meghúzása szerintem, ami a legfontosabb, és hogy ezt a gyermekeink előtt statuáljuk. Nem csak mondjuk nekik, hanem mutatjuk is. Akár elvisszük magunkkal vásárolni, látja, hogy lista van a kezünkben, és nem veszünk felesleges dolgokat.
A különböző élethelyzetek, életkörülmények, vagy a személyiség változása, akár így ugye hosszú időn keresztül, változtathatja-e a vásárlási szokásainkat?
Abszolút. Teljes mértékben, hogyha egy ember változik fejlődés miatt, ezt olyan szinten értem, hogy mondjuk gyerekből kamasszá válik, kamaszból fiatal felnőtté válik, fiatal felnőttből felnőtté, aztán idősé válik, nagyon sokat változik az ember alapvetően minden egyes területén az életének, és ez természetesen befolyásolja a vásárlási szokásokat is, de befolyásol tényleg mindent, szóval mindenben változik az ember szerintem idővel, és folyamatosan.
Kaskó Kamilla pszichológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Molnár Gergellyel, méhészmesterrel, aki 2025-ben az év agrárvállalkozója díjban részesült, beszélgetünk a következő percekben, és az Európa Rádió gyakornoka Sándor Lili, a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének szociológiai mesterképzésében résztvevő kommunikáció és média szakirányon tanuló hallgatója is itt van velünk a stúdióban, és Lilivel együtt fogunk kérdezni téged, Gergő. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszöntelek.
Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Én is köszöntök mindenkit.
Méhekről, mézről, jótékony hatásairól, illetve te a fogyasztási szokásokról fogunk beszélgetni a következő percekben. Ha indíthatjuk onnan a gondolatokat, hogy néhány szóba szóljunk a méhekről, hogy milyen fontos szerepet töltenek be ők akár az ember életében és a természetben, hogy milyen szerepük van, hogyha szólnál erről.
A méhek azok óriási szereplői az ökoszisztémának, ugye mondhatni úgy, hogy a motorja az egésznek, ugye ahhoz, hogy azok a növények tudjanak szaporodni, amit a rovarok beporoznak, ahhoz elengedhetetlen az, hogy be is porozzák őket. Úgyhogy a méhes megporzásban rejlik az ereje. A földbolygó megporzandó növényeinek a 80%-át porozzák a megporzó rovarok. Élelmiszerének közel vagy már több is, mint kétharmadát a megporzó rovaroknak köszönhetjük. És ebben nem csak a méhek vesznek részt, hanem egyéb más megporzó, de azt tudni kell, hogy a házi méh az a legtöbbet ők poroznak, és irányított megporzásra képesek. Ugyanis van virághűségük, tehát virághűek, ő mindaddig visszajár arra a növényre, amíg nektárt lel benne, addig az porozza, és ezért van az, hogy nagyon jó beporzók, mert ő nem azt csinálja, hogy barackvirágról pittypangvirágra megy, mert abból nem lesz se pittypang, se barack, hanem ő barackvirágról barackvirágra, tehát az adott fajtán belüli virágport viszi a másik adott fajtán belüli bibére.
Ugye nagyon sokféle méz létezik, hogyha itt a fajta mézekről szólnál először.
Igen. Ugye, ahogy említettem, hogy gyümölcsvirágokat is, barackvirágot is poroznak, így a méhek kortavasszal gyümölcsről, nagyon sok fajta gyümölcsről, így tudnak gyümölcsvirágmézet gyűjteni, mert nem minden esetben tudják a méhészek ezt kipergetni, bent marad a családoknál, de egy 4 évente azért van nagyon finom, ízletes gyümölcsvirágméz. A gyümölcsvirágméz után jön a repce virágzása a repcemézről, az egy nagyon kellemes ízvilágú méz, nagyon gyorsan kristályosodik, akár egy hét alatt is kikristályosodik, és szoktam mondani, hogy ilyen fehér, kristályos lesz a repceméz, de igazából ez nem csak fehér tud lenni, hanem ez ilyen tört fehér színtől, egészen kicsit sárgás tört fehér színtől terjed a repcejének a színskálája. Nagyon jó gyomorsav túltengésre például fogyasztani, hogyha valakinek magas a gyomorsav tartalma, akkor egy kevéske repcemézzel ízesítse akár a teát, vagy bármit is. A repce virágzás után jön a galagonyavirág, illetve a galagonyáról azt kell tudni, hogy nagyon jó szívizom, szívérrendszerre nagyon jó fogyasztani ezt a galagonyamézet, és a galagonya növénynek a hatóanyagai koncentráltan vannak benne a mézbe. Egyébként minden más növényre is ez igaz, tehát amikor mondjuk választunk, hogy egy szárított növénynek a forrázatát, tehát teaként fogyasztjuk, és ha ehhez teszünk egy mézet, akkor abban a mézben koncentráltan benne vannak ezek a hatóanyagok, szóval ez egymást tudják erősíteni, és a galagony után ott van a hungarikumunk, az akácfa, ugye az akácfának a virága, nagyon kellemes, világos, áttetsző színű, sokáig folyékony maradó mézet ad. Nagyon egészséges, nagyon finom az akácméz, és mi magyarok elsősorban akácmézpártiak vagyunk, de ez csak egy rossz megszokásból alakult ki, ugyanis a magyar fogyasztók a folyékony mézet tekintik méznek. Tehát ami bekristályosodik, már akkor az már biztos, hogy hamis, de ez egy tévhit, tehát hogy ez nem igaz, minden méz kristályosodik, de az akácméz ugye ez nagyon sokáig folyékony tud maradni, több éven keresztül, és ezt éppen emiatt részesítik előnybe sokszor. A akácméz után Magyarországon még nagyon sokféle növény van, ami virít, ez általában össze szoktak érni, és ilyenkor a vegyes virágmézről beszélünk, aztán pedig jön majd a napraforgó, ami ilyen másik nagy főhordású növényünk, és a napraforgó után a szolidágó, és már igazából mennek a télbe a méhek. Már a napraforgó méznek egy nagy részét bent is szoktuk hagyni a kaptárba, azt már a méheknek telelés céljából ott hagyjuk.
Még különböző méz típusokról beszélünk a későbbiekben, de te is már itt szóba hoztad a teázást, ezzel kapcsolatban Lili fog kérdezni tőled.
Köszönöm szépen. Ugyebár említettük, hogy nagyon sok fajta méz létezik, és mindegyiknek megvan a saját karaktere. Ehhez kapcsolódnék, hogy milyen mézek alkalmasak a tea ízesítésére, és hogyan tudjuk ezeket úgy fogyasztani, hogy a méz jótékony hatásait megtartsuk.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Sokszor szoktam mondani, hogy mibe szokta fogyasztani a mézet. És akkor mondják, hogy teába. Na, és akkor igen, mert teába akármilyen mézet én nem ajánlanék, mert elviszi a teának az ízét. Ez egy nagyon, nagyon fontos, hogy amikor egy tea fogyasztók vagyunk, és pláne, hogyha ilyen nagyon fanatikusan a tea ízét akarjuk élvezni, akkor elsősorban egy olyan semleges ízvilágú mézet válasszunk. Ilyen például az akácméz, vagy a napraforgó méz, vagy például... Hát még a selyemfű mézet is ide tenném, de a napraforgó, a vegyes, illetve az akácmézet ajánlanám elsősorban teában. Viszont ha már nagyon ízesíteni akar, és specifikusan mondjuk a hársva virágnak a forrázatára, tehát hársva virág teát akarunk inni, akkor én szoktam ajánlani, hogy akkor viszont hársva virág mézzel ígyák, mert az sokkal jobban kiemeli a karakterét, az ízvilágát, és minden egyébet, de egyéb másban a hársva mézet így nem ajánlanék, mármint te, mert elviszi az ízét. Ez egy nagyon karakteres, nagyon erős ízvilágú méz.
A hideg idő beköszöntével mindig megnő a tea fogyasztási hajlandóság, és ezzel kapcsolatban milyen olyan tea és méz kombinációt tudnál ajánlani, ami kifejezetten így a téli hideg időkre való?
Én a saját példámat tudom mondani. Én nagyon régen, már tényleg nagyon filteres teákat fogyasztottunk, de ezek a filteres teáknak nagyon fölment az ára, mármint a jó filteres teának, és ráadásul a filter az is egy olyan valamilyen anyag, amit beteszünk a meleg vagy a forró vízbe, és leforrázunk, szóval azt gondolom, az sem a legegészségesebb dolog szerintem, és ráálltunk a szálas teákra, és mi magunk gyűjtünk gyógynövényeket. Nem csak mi, hanem például anyósom is gyógynövényszakértő, és gyűjt gyógynövényeket, és abból keverünk ki különböző teákat, és különböző ízvilággal rendelkező teákat készítünk. És én most azt csinálom otthon, hogy egy kis kamillavirág, egy kis csalánlevél, egy kis hársfavirág, egy kis nem tudom micsoda, valami van, mindenféle növény van benne, ez valami titkos recept. És ezt én leforrázom, és hagyom 10-15 percig állni, az alatt még a teának a víze is egy kicsit lentebb hűl, ugye azok a hatóanyagok ezekből a gyógynövényekből kiáznak. Persze túl sokáig nem szabad tartani, mert akkor már megkeseredik meg, akkor nem feltétlenül a jó hatása lesz. És amikor már visszahűlt a tea, nem egy ilyen 60-70 fokos állapotra, akkor szoktam egy mézet hozzákeverni, én kristályos mézet használok, és napraforgó mézet ráadásul. Én azt szeretem a legjobban a teába, nem viszi el a tea ízét, édesít, nagyon finom és kellemesen fogyasztható méz, ráadásul nem folyik, mert ugye be van már kristályosodva. A napraforgó méz is egy gyorsan kristályosodó méz, ezt beleszedem a teába, elkeverem, és amikor már picit még jobban visszahűl, akkor szoktam hozzátenni a citromot. Facsar citromot, vagy aszkorbinsavat, C-vitamint használok hozzá, azt teszem hozzá, de az már mindenféleképpen nagyon fontos, hogy egy kicsit ilyen ihatóbb teába tenni be, hogy ne menjen tönkre.
ugye mézet bizonyos életkor után fogyaszthatnak a gyermekek, azért a legkisebbeknek nem ajánlott, illetve van, aki esetleg érzékenyre, hogy mire kell odafigyelni.
A mézfogyasztás az valamilyen szinten életkorhoz kötött. Egy éves kor alatt nem nagyon szoktunk gyermekeknek mézet adni. Ez elsősorban az, hogy valami allergiát kiváltó ok. Ezt szoktuk mondani, de igazából azt kell tudni, hogy a méz az egy savas kémhatású termék, és a kisgyerekeknek még a bélbolyhai, meg ez a bélrendszeren nem teljesen kifejlett, és emiatt ezek a mézben levő savak, ezek egy kicsit problémát okozhatnak, de azért abban tudom ezt egy picit nem megcáfolva ezt a gondolatomat, hanem amikor mi gyerekeink picik voltak, 3-4 hónaposok is betegeskedtek, vagy betegek voltak, akkor a mi gyerekorvosunk javaslatára, hogy akkor akácmézet egy pici vízbe oldjunk föl, és azt itassuk meg a gyerekkel, azt, és így tudtunk mézet bevinni. Szóval igazából valamilyen szinten minimális mennyiségbe lehet adni, és nem volt vele probléma. Régen nem volt megfelelő higiénia, és ugye a botulizmushoz vezették ezt vissza, tehát a méznek a nem megfelelő higiéniás kezelését, hogy ment a nagymama, elvágta a tyúknak a nyakát, aztán a derekán volt ez a otthonkalba, megtörölte a kés, és utána megkent a gyereknek a mézes vajas kenyeret, és akkor ebből jöttek a betegségek. Tehát ebből fakad ez a, hogy ide, de ma már azért ilyen nincsen, be kell, hogy valljam, úgyhogy ez így már nincs. És az életkor, egy éves kortól igazából bármilyen mézet fogyaszthatnak, nem kell túlzásba vinni. Tehát nem kell eltelni a mézzel, mert az sem a legegészségesebb dolog, hanem megtalálni azt a középutat, hogyha lehet, azt iktassuk be minden nap a táplálkozásunkba, hogy fogyasszunk mézet. Mert a méz ugye nem a feltétlenül a vitamin tartalma miatt kell fogyasztani, hanem az értékes cukrai miatt. És az, hogy cukrokra igenis szükségünk van, mert ahhoz, hogy gondolkozni tudjunk, az agyunk működjünk, a memóriánk működjön, ahhoz igenis nagyon fontos, értékes cukrokra van szüksége a szervezetnek. Csak nem mindegy, hogy milyen cukorra. Nem mindegy, hogy ezt egy csokiból pótoljuk, vagy a nem is tudom milyen üdítőből, cukros üdítőkkel pótoljuk ezt a cukrot, mert ezek a cukrok általában összetett cukrok, a szervezetünknek meg egyszerű cukrokra van szükség. A méhek ezt már átalakították. A mézben található cukrok, ezek mind egyszerű cukrok. Azonnal szívódik, azonnal hasznosul a szervezetünkben. Ráadásul, ami nagyon fontos, nagyon magas szénlánc atomú cukrokat tartalmaz a méz. És a hosszú távú memóriáért ez felel. És ezt semmilyen más táplálékból nem tudjuk bevinni. Ezeket a magas szénlánc atomú cukrokat, ezt egyedül a méz tartalmazza. És ezt ahhoz, hogy elkerüljük például a demenciát, meg a Parkinson-kort, meg az öregkori elbutulást, ahhoz igenis mézet kell fogyasztani, mert ez az, ami segíthet.
Manapság egyre elterjedtebb a méz alkalmazása különböző húsételek ízesítése esetében. Gondolok itt például egy mézes mustáros csirkemellre. Ezekhez milyenféle mézet tudnál ajánlani?
Itt is ugyanaz van, mint a teánál, hogy nem túl karakteres ízvilágú mézeket választanék. Ilyen például a napraforgó méz, az egy kiváló sütőméznek is alkalmazzák, az mehet mézes kalácsba is, és mehet a húsokra is rá. Például, hogyha ezt kombinálják mondjuk csilivel, és hogyha ezt a csilis mézet rákeni valaki a csirkeszányra, csirkemellre, akkor egy ilyen nagyon finom, édes, csípős ízvilágot fog neki kölcsönözni. De ez sem mindegy, hogy mikor tesszük rá. Vannak olyan receptek, amit már sütés elején már bele lehet tenni, de én mindig azt javaslom, és úgy sokkal jobb az íze is, hogyha a sütés vége előtt 10 perccel, amikor már az alufóliát levesszük, na akkor megkenjük ezzel a csilis mézzel, vagy fokhagymás mézzel, vagy bármilyen fűszerezésű mézzel a hústerméket, és még visszarakjuk 10 perccel, akkor ez szépen így enyhén rá fog karamellizálódni, és ezt a édes, pikáns ízvilágot fogja neki kölcsönözni. Nagyon jó kis roppanós lesz a történet.
És ha már itt ugye említettél azért ilyen csilis, fokhagymást, mézt, azért folytassuk itt a különleges mézek sorát.
Nagyon sok fajta különleges méz van, ugye most egyre nagyobb divatját éli az ízesített mézek, ilyen például, hogy bodzás méz, vagy mentás méz, citromfűves méz, tehát minden olyan terméke lehet a mézet kombinálni, ami elsősorban természetes, tehát, hogy nem idegen anyag, vagy valami mesterségesen előállított anyagot adunk a mézhez.
Hogy milyen a jó méz, talán ez az alapja, ehhez a gondolatodhoz, még ha itt bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy milyen a jó méz.
Hát, hogy ugye a jó méz, az a jó méz, ami ez úgymond, amit a méhek állítanak elő.
Ami a legtermészetesebb.
Ami a legtermészetesebb, így van. Tehát az a jó méz, igen. De hogy azzal, hogy kombináljuk, vagy ízesítjük a mézeket, attól még nem mondunk le a jó mézről. Azzal csak egy kicsit kiegészítjük a mézet. Például azokat a hatóanyagokat, azt tudni kell, hogy a méz az nagyon gyorsan szívódó cukrok összessége. És hogyha ebbe áztatunk különböző hatóanyagokat, mint mondjuk a citromfűnek a hatóanyagát, a jótékony hatását, akár az ízvilágát, a citromfűben rejlő gyógyhatású anyagokat, azt mézzel fogyasztva sokkal gyorsabban szívódik föl, mint ha csak úgy önmagába fogyasztanánk el.
Bocsánat, hogy közbeszóltam, mintha folytatod meg a mézek sorát.
A különleges mézekhez, ugye az ízesített mézekhez még, tehát a virágporos méz, a dióra töltött méz, vagy diákcsemegére, különböző magvakra rátöltünk mézet, ezek mind magát a magvakat is tartósítják, és nagyon kellemes íz, ilyen desszerteket kapunk, amiket így el lehet fogyasztani.
Itt egy korábbi kérdésre visszautalva, amikor a méz esetleges allergiát kiváltó reakcióiról gondolkodtunk, hogy ezzel kapcsolatban mi az, vagy mik azok a jelek, vagy hogy derül ki, hogy valaki allergiás rá, ezzel kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók?
Igen, tehát, hogy ha valaki allergiás, vagy valamilyen virágporérzékenysége van, akkor valószínű, hogy tudja, ha még nem tudja, és mondjuk mézet fogyaszt, a mézek azért tartalmazhatnak virágport, meg tartalmaznak is. Egy-két fajta kivétele, ugye az akác az nagyon kevés virágporral rendelkezik, illetve a selyemfűméz, és a mézharmat. Tehát ezek azok a mézek, amit ha valaki virágpor érzékeny is, akkor ezeket megpróbálhatja, és fogyaszthatja. De az összes többit nem javaslom, nem ajánljuk, és hogyha valaki allergiás mondjuk a mézre, akkor azt érzékeli. Tehát amikor bekap egy kanál mézet, akkor vagy elkezd viszketni a szájpadlása, vagy valamilyen reakciót ki fog váltani. És ezt érdemes azért megvizsgáltatni allergológusokkal, és hogyha erről van valamilyen megállapítás, akkor annak tükrében kell majd fogyasztani ezeket a termékeket.
Egy záró gondolat mostani beszélgetésünk során, szóljunk mindenképp a propoliszról is, hiszen az emberiség már több ezer éve ismeri ennek gyógyhatását, ugye külsőleg, belsőleg is alkalmazható gyulladáscsökkentő antibiotikus, de mondta el, kérlek, a jótékony hatásait, illetve a legfontosabb tudnivalókat.
A propolisz az a természetben feltő legerősebb gyulladáscsökkentő vagy antibiotikum hatású termék, amit a méhek gyűjtenek, tehát a propoliszbe kell gyűjteniük. Ez főleg a nyírfa, nyárfa és egyéb más növényeken is van propolisz, és ez a mézgás ragadós anyag, amit a növény előállít azért, hogy a különböző, tehát a rügyeiket meg tudják védeni a különböző vírusoktól, baktériumoktól. Na, ezt ugye begyűjtik a méhek a kaptáron belül ezt ragasztásra, tömítésre használják. Elsősorban, és az egész kaptárt kikenik ezáltal, egy ilyen filmréteget képez, és igazából ez adja az immunitását a méh családnak, ez az a propolisz. Ha jön egy betolakodó, akkor ezzel a propolisszal vonják be, mint lefertőtlenítve azt a részt, hogy ott ne legyen semmi betegségnek a gócpontja, és ugye ezt a propolisz gyűjtjük be mi is. A méhek fölé ilyenkor propolisz gyűjtő rácsokat helyezünk el, ezek a propolisz gyűjtő rácsokba, amikor beleragasztják ezeket a kis a propoliszokat, ugye egy ilyen húzatot generálunk a kaptárba, és ennek hatására ők be akarják tömögetni ezeket, hogy ne legyen húzat a kaptárba, és utána ezt kivesszük, ezt a rácsot lefagyasztjuk, és kitörjük a propoliszt. És akkor megvan a nyers propoliszunk, és ebből készítünk különböző termékeket. És a propoliszról azt kell tudni, hogy amikor fogyasztjuk is, akkor javaslom mindenkinek, hogy evés-ivás után tegye mindezt, mert akkor egy filmréteget fog képezni a torokba, a garatba, főleg, hogyha ilyen megfázásos időszakban vagyunk, és valakinek kapar a torka, fáj a torka, vagy mondjuk a propoliszos tinktúrával. Régen az első világháborúban a felcserek ezt sebösszehúzó hatása révén használták. Tehát a sebekre rácsepegtették. Mai napig én is, hogyha elvágom az ujjam, azonnal propolisz. Ha valami történik, lehorzsolom, propolisz, az megy rá, mert egyből látványosan lehet látni, hogy összehúzza a sebet. És ugye a propoliszt herpeszre és mindenféle olyan gyulladásra, ami a szervezetben van, alkalmazzák, mert óriási gyulladáscsökkentő ereje van.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Gergellyel, méhészmesterrel beszélgettünk, aki 2025-ben az év agrárvállalkozója díjban részesült. Sándor Lilivel, az Európa Rádió gyakornokával kérdeztük Gergőt. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos szakmai tudnivalókat.
Én is köszönöm, minden jót.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Én Kisnéveres Viktória voltam, viszont hallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
With open heart, oh, let the